Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! A műsorvezetőt, Tigovics Ernőt hallják. A mai Szent Kuti kalauz első felében Orosz Lóránt kegyhelyigazgatóval beszélget az adás felelős szerkesztője, Szerdahelyi Csongor.
2020-as esztendő már elkezdődött néhány hete, de a búcsús szezon még nem. Kedves Lóránt atya, hogy telnek most a Szent Kuti szerzeteseknek a napjai, gondolom, pihenés is, és aktív tervezés is, és hát az zarándokok lehet, hogy ilyenkor is rátalálnak a kegyhelyre.
Igen, igen. Téli időszak van, kétségtelen tény, hogy ilyenkor kicsit kevesebb a zarándok, de hát az az igazság, hogy pihenésre csak nagyon áttételesen van idő, mert ugye jelenleg is folynak pályázatoknak kivitelezései, a csendháza, stb. A karbantartási feladatok is folyamatosak, úgyhogy, hogy is mondjam, oda kell figyelni, hogy az ember találjon azért időt pihenni, tehát hogy is eléggé állandó elfoglaltságot jelent ebben az időszakban is Szent Kút.
Mikor kezdődik a búcsús szezon, és mi várható az idei tavaszra?
Igen, a szószoros értelmében a búcsús szezon az pünkösddel kezdődik, de idén már pünkösd előtt lesznek, most már évek óta gyakorlatilag pünkösd előtt elkezdődik, szinte húsvéttól. Ugye húsvétra már virágvasárnapra, húsvétre is jönnek főleg környékbeliek, de utána a irgalmasság vasárnapja előtti szombaton, tehát a húsvét utáni szombaton lesz az irgalmasság zarándoklat, ami tavaly is volt, katonapüspök úrral, nyugalmazott egri segédpüspökkel, ez gyakorlatilag a nyitó zarándoklat. Utána rá egy hétre magyarországi szerzetesek zarándoklata, ez is egy néhány év a megszentelt élet évében, azt hiszem akkor kezdődött el, és most már folyamatosan van, lesznek olyan szerzetesek, akik busszal jönnek, és lesznek olyanok, akik pedig Széchenyből gyalogolnak át, tehát előző nap Széchenyre bemennek, és onnan gyalogolnak, ez is egy nagyon bensőséges és szép túra, nyilván nekik ez az április azért még egy kicsit hűvös, de nagyon szép már a tavasz ilyenkor, ha jó idejük van, akkor jó dolog ilyenkor zarándokolni. Május 9-ére szombatra került idén a Rozsnyói Egyházmegye magyar híveinek a zarándoklata, ami egyébként ősszel volt, most idén lesz másodszor, és ennek is nagyon örülünk. Egyébként is a Rozsnyói Egyházmegye határos velünk, sokat járnak onnan a hívek, ez pedig kifejezetten az ottani magyar helynöknek, Rákai Gábor püspöki helynök atyának a szervezésében történik.
Egyébként Rozsnyón működik, vagy valahol az Egyházmegyében?
Nem, ő Tornaján működik, ott plébános, és onnan látja el ezeket a magyar nyelvű hívek püspöki helynöki teendőit. Ezek után lesz május 16-án a püspöki konferencia szervez egy Kárpát-medencei nemzeti zarándoklatot, ez Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulójával esik össze, és egy kicsit azt gondolom, hogy a Kárpát-medence népeinek és nemzeteinek megbékélését szolgálja, annak jegyében, amit Ferenc pápa is mondott Csíksomjon, és hát nyilván az alkalom rá pedig a 100. évfordulója a trianoni békeszerződésnek. Óvodások zarándoklata következik május 23-án, amit László, vagy az Agykó László fog majd vezetni, és utána jön a pünkösdi búcsú. A pünkösdi búcsú, amelyet összekötünk azzal az évfordulóval, hogy a Szent Kuti kegytemplom 50 éve bazilika minor, amikor annak idején még az esztergomi főegyházmegye papjai látták el a kommunizmus alatt, akkor ők ezt kérvényezték, és ez kapta ezt a címet.
Még az óvodásokhoz visszatérnék, egyrészt Zagykó László nagyon ért a gyermekek nyelvén is, de hogy jönnek az óvodások, honnan jönnek az óvodások? Volt tapasztalat már erről tavaly is, hogy a környékről, vagy hogy működik ez?
Igen, ezek általában, mivel ezt hosszú, jó néhány éven keresztül Bár Miklós püspök atya végezte, ezt a misét, ezt az óvodáshoz zarándoklatát, tehát még Peregrin atya kezdte el, és igazándiból a Váci Egyházmegye óvodáinak egy része jön el. Környékbeliek, Salgótarján, Bátonyterenye, kicsit távolabbról Dunakeszi, ezek az óvodák jönnek el, és mi örülünk neki, hogy ők ott vannak, hozzák a gyerekeket.
Nem csak katolikus óvodák, hanem más óvodák is vannak.
Nem, ezek főleg katolikus óvodák. Úgyhogy a pünkösdi búcsón szinte már szokás szerint Kereszte Szilárd nyugalmazott görögkatolikus püspök atya az, aki a vasárnapi szentmisét mondja, és ugye a pünköst hétfőre pedig egy határon túli püspök, Lucsok Miklós Domonkos, aki az új munkácsi segédpüspök, ő elvállalta, hogy akkor a pünköst hétfőt azt ő végzi, tehát így ővele is meg tudnak ismerkedni a hívek ott. Június 14-én úrnapja lesz, és Szent Antal búcsú is Lilium szenteléssel, a gyermekek megáldásával, amire Beer Miklós püspök atya elvállalta, hogy Nagymarosról eljön.
Húsvétot kihagytuk.
A húsvétot említettem, hogy gyakorlatilag azzal kezdünk, olyan szempontból viszont teljesen jogos a kérdés, hogy most már évek óta úgy próbáljuk megszervezni, hogy a Szent Három napra legyen bentlakásos részvételi lehetőség, és legyen egyfajta egy lelki gyakorlat, ami ezt kíséri. Ez idén is lesz, méghozzá Bagyinszky Ágoston atya Vasarétről, ő az, aki elvállalta, hogy ezt a lelki gyakorlatot a Szent Három naphoz kötődően tartja, és nyilván a lelki gyakorlattól párhuzamosan mennek a szertartások, és azoknak a magyarázata.
Talán a nyári lelki gyakorlatokra most ne térjünk ki, majd egy későbbi műsorban ez a tavaszt pünkösdig öleli föl a mostani listánk, viszont a pályázatot említetted az elején, hogy hát nem pihen a kegyhely szerzetese, kegyhely igazgatója, mert hát rengeteg adminisztratív tervező munka zajlik. Mi az, ami készül, akár még csak papíron, akár már előre haladottabb állapotban?
Igen, jelenleg van egy magyar-szlovák határokon átnyúló interreges EU-s pályázatunk, aminek az a cím, hogy Monumentis, és ennek keretében kerül sor a kegytemplom külső festésére, ami az előző pályázatból kimaradt, illetve a szigetelésre, a injektálására a templom, kegytemplomnak, valamint ablakok, az ablakok egy részének a cseréje, és az ajtóknak a javítás, ebből már az ajtók elkészültek, és valószínű, hogy a héten befejezik a templom külső festését is. Úgyhogy ez jól halad. Ebbe a pályázatban van még benne a csendháza, ami egy 8 fő számára visszavonulásra alkalmas épület. Ennek az alapozása folyik most, és viszonylag lendületesen dolgoznak. Úgy néz ki, hogy Szentkuton sikerülni fog tartani az október 31-i határidőt, amikor a munkáknak be kell fejeződnie. Örömért bennünket a múlt héten, mert ugyanennek a pályázatnak a keretében néhány fontos tárgyat, műtárgyat a kolostornak és a kegyhelynek a birtokában felújítottak. Ezek közül például a föltámadt Krisztus szobor, ami nagyon szép lett, és azt nyilván húsvét vasárnap a föltámadáskor már látni fogják a hívek. Egy másik pályázatunk is van a Magyar Turisztikai Ügynökségnél. Ez jelen pillanatban a tervezés befejeződött, kiviteli tervekkel rendelkezünk rá, jelenleg döntésre várunk, kormánydöntésre azzal kapcsolatban, hogy ezt a Szentkút második ütemét szolgáló pályázatot, amelyben energetikai beruházás napelemekkel, illetve családbaráttá és föntarthatóbbá tétele a kegyhelynek ezen a címen, reméljük, hogy sikerül majd ezt a pályázatot is megvalósítani.
A csendháza mit jelent? Remetesség?
Félig meddig igen. A csendház az egy ilyen visszavonulásra alkalmas, 8 fő számára konyhával, étkezővel, közösségeiséggel, kápolnával ellátott épület, amelyik nyilván több funkciót fog betölteni, de alapvetően egy kicsit, igen, mondhatjuk azt, hogy remeteség féle.
És merre lesz így, hogyha az ember elképzeli Szentkutat? Hát nagyjából a mostani épületeknek a térképét, hogyha nézzük magunk előtt.
Ahogyan bemegyünk a kegyhelyre, beérkezünk, akkor bal oldalt rögtön fent van egy temető, egy már lezárt önkormányzati temető, és amellett közvetlenül volt régen a Kékesi háznak nevezett lakóház a kegyhely tulajdonában és annak a helyén. Tehát gyakorlatilag a kegytemplomtól körülbelül 3 percre gyalog.
Eukarisztikus kongresszus éve az idei, hát gondolom az egész évet kicsit megjellegzi. A készülődés, a maga módján Szentkút készül erre, ugye?
Úgy van, természetesen nem csak a templom toronyra kifüggesztett molinó hirdeti ezt, hanem alapvetően igyekeztünk a búcsúrendet úgy összeállítani, hogy a kongresszus idejére amennyire lehetne essen semmilyen konkurens ünnep. Nagy öröm számunkra az, hogy Bíboros úr Erdő Péter elvállalta azt, hogy augusztus 15-én, illetve 16-án vasárnap pontosabban ő fogja végezni a főbúcsút, és ez ennek kapcsán nyilván már akkor már nagyon közel levő eukarisztikus kongresszus is a témája lesz a prédikációjának. Illetve ide kapcsolódik az, hogy szeptember 12-én szombaton, pontosan a megnyitó előtti napon lesz a Fájdalmas anya szombatja, ami pedig szlovák búcsú lesz, ahol Stanislav Stolárik rozsnyai megyés püspök úr elvállalta, hogy tartja ezt a misét, azok számára is, akik Szlovákiából esetleg a kongresszusra igyekeznek, és közben ott megállnak, de minden egyéb más, ez egy szlovák nyelvű ünnep lesz, kifejezetten azok számára, akik hozzánk járnak a felvidékről és szlovák anyai.
A Nemzeti Kegyhelynek sajátossága, hogy az ünnepi nagy búcsús misék előtt van katekézis. Kialakult már az idei katekézis rend, hogy milyen témák lesznek?
Igen, kialakult. Ezt Antal atya, a vikárius szokta összeállítani nagyon-nagyon precízen és szorgalmasan már elkészült vele, de ez még egyelőre még nem publikus. Nagyon hamarosan a tavaszi számába a Szentkút újságnak bele fog kerülni, illetve valószínűleg a honlapra is felkerül.
Emlékezetes számomra tavaly a búcsú vezetők találkozója nagyon jól sikerült az ország számos területéről. Érkeztek olyanok, akik időről időre hozzák gyalog vagy nem gyalog a saját egyházközségük híveit, és hát egyben több, mint idegenvezetők, lelkivezetők is. Volt pap is köztük, de olyan civilek, akik nagyon elkötelezettek és nagyon áldozatos búcsújárók. Idén is lesz ilyen találkozó?
Igen, a búcsúvezetők azok nagyon fontosak a számunkra. Idén április 3-án és 4-én lesz ez a búcsúvezetői találkozó, amikor meghívjuk azokat tényleg, akik csoportokat hoznak hozzánk ide Szentkútra, és vendégül látjuk őket, ahol lelkieket és testieket, ételt, italt, és közös együtt imádkozást, együtt ünneplést ajánlunk föl nekik.
És hogy van most a kecsobor? Milyen ruha van most éppen rajta, amikor beszélgetünk? Közeledik a böjt, de még nincs böjt.
Közeledik a böjt, még nincs. Ugye jövő héten hamvazó szerda, akkor rá fog a böjti ruhát fogja kapni. Most az a zöld színű ruha van rajta, ami tavaly ősszel a Szent Hubertus búcsúra, ugye a vadászok, erdészek, természetvédők búcsújára készült el, és nagyon szép.
Orosz Lóránt kegyhelyi igazgatóval szerdahelyi Csongor beszélgetett, és most más. Tavaly október 17-én tartották Mátraverebély Szentkúton a kegyhely történetét a Historia Domus és más levéltári források tükrében bemutató konferenciát. Az előadók között volt Fáji Zoltán, a Ferences rend könyvtárosa, aki Betyárok, Pandúrok, Zarándokok, avagy Szentkút a 19. században címmel tartotta meg előadását. Most őt hallják.
Sokat gondolkoztam, amikor megkaptam ezt a feladatot, hogy hogyan lehetne kidolgozni egy század történetét, vagy egy egyszerű eseménytörténetet csináljak, vagy próbáljak meg megragadni néhány momentumot belőle. Az eseménytörténetnek semmi értelme nem lett volna.
Az mit jelentene?
Évről évre leírva, hogy mi volt Szentkúton. Viszonylag részletes feljegyzések vannak a 20-as évektől kezdve. Állandóan leírták, hogy hány zarándok jött, hány gyónó volt, hány áldozás történt, és időnként leírták azt is, hogy hogyan zajlott az egész pünkösdi búcsú, ami már akkor is a legfőbb búcsú ünnepe volt a Szentkúti zarándok helynek. De ebben nem láttam semmi pluszt, ami hozzáadott volna az egészhez, ezért aztán az első prekoncepcióm az lett volna, hogy miután a rendtörténet írása 20-as, 30-as években kezdett el nagyon erősen arra koncentrálni, hogy az előző század történetét némi egyházfegyelmi és kritikai éllel szemléje. Itt azt gondoltam, hogy ez egy kicsikét túlzó, és azt kéne bemutatni, hogy azért a lelkiség nem hanyatlott le annyira a 19. században, ugye ezt a josephinizmus hatásának szokták betudni, ugyanis II. József sok rendeletét, minden rendeletét visszavonta, de voltak, amelyek a 19. században tovább éltek. Történt egyfajta elvilágiasodás a szerzetesek körében, még a habitusuk színe is feketére változott, és hát egészen furcsa képeket és történeteket is lehet olvasni. Csak hogy amikor alaposabban megnéztem, hogy mi volt Szentkúton, azért arra a következtetésre jutottam, hogy ez nem nagyon túlzó ez a rendi meggyőződés, és nekem ezen nincs okom, hogy finomítsak vagy árnyaljak, nagy vonalakban érvényes. végignéztem a meglévő feljegyzéseket, a protokollumot, a megmaradt levelezést és egyebeket, és ebből az derült ki, hogy a 19. században Szentkuton szolgáló szerzetesek életében ezek a furcsaságok voltak állandóan visszatérők, mármint a Mátra környéki betyároknak a rendszeres, évente többször ismétlődő támadása még a század végén is, és ezeket le is írták nagyon részletesen, és hát emellett persze az arándokok, illetve hát a betyárok elleni védekezésnek a módjai. Kicsit bulváros lettek éppen, de mégis azt hiszem, hogy nem áll nagyon távol a valóságtól, hogyha ezt a század meghatározó élményének tekintem. És természetesen hát a forradalom és szabadságharc Szentkutat sem hagyta teljesen érintetlenül, de nagyon érdekes, hogy a protokollumban igen hosszú ideig nem tettek említést arról, hogy kitört a forradalom és a szabadságharc zajlik az országban, hanem több hónappal március után, most talán nyár közepén kezdte a Bencsés Kornél visszamenőleg leírni a történteket, kezdve a pozsonyi országgyűléssel, és hát végül aztán egészen őszintén a Jelasi csapatainak a kegyetlenkedéseitől kezdve a rablásig egy nagyon érdekes képet adott a 48-as eseményekről, és meglehetősen hazafias színben írta le a történéseket. Sokan úgy tekintenek a ferencesek szabadságharcbeli életére, fellépésére és tevékenységére, mint hogyha itt egyöntetően az egész rend a felkelők mellé állt volna, de ez egyáltalán nincs így. Például találtam egy andocsi feljegyzést, ahol kiderült, hogy az andocsi kolostorban élők igen-igen féltek tőlük, hogy megszünteti Kossuth a szerzetes rendeket, és őket elhurcolják. De az is igaz például, hogy a nagy Triász milyen hazafias lelkesedéssel vetette bele magát a pesti rendházban a szabadságharc és forradalom oldalán. Igaz, hogy Gasparics Kilit ferences szerzetest még ki is végezték, és az is igaz, hogy a gyöngyösi kolostor lakói, a klerikusok és még a gimnázium tanulói is egy emberként jelentkeztek nemzetőrnek, és aztán sokan később honvédek is lettek, és csatákban is harcoltak, ami rengeteg szerzetesi pályát ketté tört. Tehát el lehet képzelni, hogyha valaki karddal a kezében üldözi a rátámadókat, akkor az utána milyen szerzetes életet tud építeni, semmilyet el kellett hagyniuk a rendet. Na, és hát Gyöngyös az úgy jön Mátra-Verebély-Szentkuthoz, hogy Mátra-Verebély-Szentkuton a 20. század elejéig nem volt rendház, hanem ez egy remetesség volt, amit a 18. századtól kezdve kezdtek el gondozni ferencesek, akiket oda küldtek. És így is szerepel a megjelölésben, hogy eremitárum. Ugyanakkor egyházjogilag ez nem nagyon volt remetességnek tekinthető, és a ferences rendi hagyományokhoz képest sem volt igazi remetesség. Az egyik furcsaság az már ott kezdődött, és ez már a fekete barátokhoz kapcsolódik vissza, hogy eléggé úgy tűnik, hogy viszonylag nagy anyagi biztonságban éltek, mert kaptak az Almási családtól állandó alapítványokon keresztül pénzt, kaptak rengeteg természetbeni támogatást, a gabonától kezdve a szénáig mindenfélét, és hát a búcsújáróknak a száma pedig igen nagy volt, tehát sokszor 40-50-70 ezer ember fordult meg, akik hát szintén támogatták az ott lévőket.
40-50-70 mennyi idő alatt? Nem egy alkalommal?
Egy alkalommal, a nagyobb pünkösdi búcsunkon, és hát nagyon érdekes, hogy a számát már nem tudták meghatározni, hogy a század legnagyobb búcsújárása az a szabadságharc leverése után volt. A szabadságharc alatti pünkösdi búcsú, most nem emlékszem már, hogy a 48-as vagy a 49-esnél leírták, hogy sokkal kevesebben tudtak jönni a harci cselekmények miatt, egyes vidékekről egyáltalán nem jöttek, de a szabadságharc leverése után hatalmas tömegek indultak meg. Most visszakapcsolódva, tehát hogy jön Gyöngyös a szentkuti hazafias lelkülethez, amely az ott élő Lencsés Kornél följegyzéseiből látszik világosan, hát az, hogy a Szentkut mint remetesség egy-egy rendházhoz tartozott, a század során általában Gyöngyöshöz, és akkor az utolsó 10 évben Széchenyhez, és ez azt jelenti, hogy ugye a szerzetes, akkor szerzetes, hogyha egy szabályosan létesített rendházban él, és egy előjárónak tartozik engedelmességgel, és hát a Lencsés Kornél, meg hát a többi ott szolgáló szerzetes, az hosszú időn keresztül a Gyöngyösi rendház előjárójának tartozott engedelmességgel, és aztán később a Széchenyi rendház előjárójának. Tehát valamiféle kapcsolat lehetett Gyöngyös és Szentkút között, Hogy ez milyen volt formálisan, azt nem tudom, mert ennek semmilyen nyomát nem találtam. Előfordult ugyan, hogy egyszer-kétszer ott megfordult a házfőnök Szentkuton, volt vizitáció, de az például, hogy volt-e pénzügyi kapcsolat a két rendház között, annak a számadáskönyvekben nincs nyoma. Tehát ő nem kért soha pénzt semmire, és nem is úgy tűnik, hogy nem fizetett be semmit a Gyöngyösi házhoz. Tehát teljesen önellátó érdegélt Szentkuton. És hát ugye, mivel a búcsújáróhely azért szépen gyarapodott, még ha az építkezés az hosszú időn keresztül nem is volt valami fényes, de aztán az almásiak pénzén és tervei alapján épült egy nagyobb épület, amit aztán többször átépítettek, és aminek fönnmaradt a inventáriumban szereplő pontos leltára, hogy mik voltak ebben benne. Az egyetlen egy nagyobb értékű dolog, ami az ott szolgáló adminisztrátornak a vagyontárgya volt, az egy falra akasztható vasóra volt, ami már ugye a polgári létforma, mert egyébként a 19. században a paraszt élethez még nem tartozott olyan nagyon hozzá az óra. De hát azért egy búcsújáróhelyen nem árt, hogyha tudják az idő múlását. És ezen kívül egyszerű faasztal, lóca, térdeplő ilyenek voltak. Nagyon érdekes, és bizonyos értelemben elég humoros is, hogy a század végi leltárkönyvből kiderül, hogy a szentkuti adminisztrátornak két csövű puskája és 6 lövető revolvere is van.
Hát a betyárok ellen.
Igen, amit vélhetőleg nem vadászatra használt, hanem a betyárok ellen. Ugyanis előfordult például, hogy Lencsés Kornél leírta a protokollumban, hogy rátörtek az életét megrövidítő szándékkal, vagy kioltó szándékkal tört rá egy betyár, és hát a Szentkuton a pusztában nem volt senki, úgyhogy dulakodni kezdett vele. Tehát már 49 éves volt a Lencsés Kornél, és végül azt mondja, legyűrtem, megkötöztem, és saját szekeremen pásztóra szállítottam a betyárt, ahol átadta a hatóságoknak. Azt is hozzáteszi zárójelben, hogy ez nem az első ilyen eset, és soha senki nem téríti meg sem a fuvardíjat, sem a káromat.
Egyébként a Mátrán keresztül jövő gyalogos zarándokokat zargatták a betyárok?
Erre semmilyen adatot nem találtam. Szerintem nem. A zarándokokat akkor is, és azóta is szerintem mindenütt nagy tiszteletben állnak, és a kirablásuk az elég erős tabú. Nem hiszem, hogy ezzel próbálkoztak volna. Habár, hogyha úgy veszük, hogy a papi személy kirablása sem lehetett egy olyan hétköznapi és elfogadott dolog, még a betyárok számára sem. De rengeteg ilyen támadás volt, és nagyon sokszor írja le a betyárokat úgy, hogy tehát ez egy ilyen érdekes állapot lehetett. Tehát voltak, akik kifejezetten sok-sok fegyverrel, puskákkal, pisztolyokkal beültek a szentkuti kocsmába, lövöldöztek, volt, hogy megüzenték neki, hogy mindent adjon át, minden pénzét, és talán még az egyebeket is, a értékesebb tárgyakat, és akkor ő ilyenkor mindig elküldött kerülő úton a ott szolgálókkal pandúrért, akkor elfogták ezeket, elvitték. De a betyár fogalma az írásából kiderül, hogy sokszor ilyen koldusokat is szerintem annak nevezett. Van, hogy azt mondja, hogy bezörgetett hozzá két betyár, az egyik vak volt. Hát én nem tudom elképzelni, hogy a 19. században egy vakbetyárnak túl sok babért termett volna, és enni kértek. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a betyárok inkább ilyen kódusok lehettek, de az is elképzelhető, hogy ezek a szerepek átmentek egymásba, és időnként kértek, máskor pedig elvették, mint ahogy hát erre rengeteg ilyen adat van. És hát a legnevezetesebb szentkuti esemény az a Vidróckinak a halála volt, akit ott öltek meg. Érdekes módon nem a pandúrok ölték meg, hanem a Vidrócki megüzente az almásiaknak, akik a közeli tiribesi kastélyukban voltak, hogy vacsora vendégként számítsanak rájuk, addig pedig beültek a kocsmába és italoztak. Majd azért, hogy kellően fel legyenek fegyverkezve, a Szentkut környéki cigányoktól vasakat szereztek, és azzal tömködték meg a puskájukat, nem golyóval, hanem valamiféle hulladék vasakkal. Eközben a almási, azt hiszem Edvárd, a környék népét hívta saját maga védelmében, és nagyon nagy számban megjelentek a parasztok, kiegyenesített kaszákkal és egyéb jó használható fegyverekkel felfegyverkezve. Csak hogy a Vidróckiék a túlzásba vitték egy kicsikét a szórakozást és az italozást, és mire odaértek volna a kastélyhoz, egy puskalövésnyire egymást kezdték el lődözni, és szépen sikerült is a Vidróckit agyon lőni, akinek a holttestét a vasútállomás közelébe találták meg végül, akkor már volt Via Ferrata, vagyis vasút, és azonosították. Erről, az esetről a protokollum nem ír, hanem arról, hogy a Vidrócki lelövése előtti napon a valamilyen pandúr meglátogatta a ferences adminisztrátort, és kérdezősködött, hogy nem járt-e erre a Vidrócki, mert hogy a almásiaknak betörést ígért, és hát akkor följegyezte a adminisztrátor, hogy hála Istennek Szentkúton nem járt. De aztán másnap ugye le is lőtték.
A betyár világ hogy ért véget? A Mátrában, vagy Mátra-Verebélyi Szentkúton?
Ez nem derül ki a protokollumból, de még a 70-es, 80-as években is egészen rendszeres volt. Azt gondolom, hogy a közbiztonság megszilárdítását az nagyon mértékben elősegítette a közigazgatásnak a megerősödése, illetve a vasúthálózat, hogy gyorsan lehetett mozogni, és valószínűleg a 20. század elejére, vagy inkább a 19. század 80-as éveire már gyakorlatilag nem volt tere ennek a fajta bűnözésnek. Mert azért tehát a betyár egy kicsikét ugye a Vidrócki személye is a népi hagyományban, meg talán általában az emberek köztudatában úgy él, mint a igazságtevő Robin Hood, aki a gazdagoktól elveszi a pénzt, és aztán esetleg odaadja a szegényeknek, de ezek teljesen egyszerű útonállók voltak, és hogyha előfordult is, hogy valami hasznosat is csináltak, azért nem ez volt az általános.
Az elhangzott beszélgetésben Fáy Zoltánt, a Ferences rendkönyvtárosát hallották, ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Szerdahelyi Csongor nevében is.